Jó estét kívánok! Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket a Magyar Tudomány ünnepén. Simon Tamás vagyok, a kommunikációs főosztály munkatársa. Kérem, hogy kapcsolják ki vagy halkítsák le mobiltelefonjaikat. 45 perces előadás, majd az Önök kérdései következnek, körülbelül fél órában. Egy kicsit féltünk attól, hogy nem férünk be, mert az előadó nagyon helyesen a Facebookon is meghirdette az előadást, és amíg mi 450 főt regisztráltunk, ő 500-at, de úgy látom, hogy nagy volt az átfedés a két regisztrációs folyamat között. Mai előadónk Csermely Péter akadémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének professzora. Az Akadémia Európéja tagja. Jelenlegi legfontosabb kutatási témája a komplex rendszerek adaptációs és döntéshozatali mechanizmusai. Könyveinek és 250 tudományos cikkének idézettsége 15 000 feletti. Az Európai Tehetségsegítő Tanács elnöke. Munkatársaival együtt 50 országra kiterjedő tehetséggondozó hálózatot hozott létre. Kérem professzorot, hogy tartsa meg az előadását.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves hálózat, kedvelő hálózat szerető barátaim! Nagy öröm és megtiszteltetés az, hogy ennyien eljöttek a mai előadásra, és hogy legkedvesebb hobbimnak, a hálózatkutatásnak a néhány örömteli pillanatát, illetve néhány örömteli megállapítását megoszthatom önökkel. Külön köszönöm akadémiánk elnökének, Lovász László elnök úrnak, hogy megtisztelte jelenlétével az előadásomat. Az előadás legfontosabb információi tulajdonképpen már az első ábrán láthatóak. Aki engem ismer, az nagyon jól tudja, hogy telefonon nem lehet elérni. Ez a hálózataimnak, a személyes hálózataimnak viszonylag kiterjedt voltával magyarázható. Viszont e-mailen nagyon gyakran, illetve bármikor tulajdonképpen, kivéve a mai előadás alatt, el lehet érni, és igen gyakran válaszolok is. Ez az e-mail cím csermeynet@gmail.com, fenn van az ábrán, de az interneten is elérhető. Valamint a hálózatkutató csoportunk honlapja a linkgroup.hu, ahol a link nem a munkamorára, hanem a hálózatos kapcsolatrendszerre utal. Ez is egy igen fontos információ. Bátorítok bárkit, aki a jelenlegi előadás hátteréről, tudományos részleteiről tájékozódni szeretne, keresse fel a honlapunkat, és nézze meg, hogy mi található rajta. Az előadás első néhány percében néhány olyan gondolatot szeretnék önökkel megosztani, amelyik arról szól, hogy miért váltak a hálózatok annyira fontos gondolatmenetté az elmúlt néhány évtizedben. De nagyon jól tudjuk, hogy a matematikában több száz éve, nagyon jól tudjuk, hogy a szociológiában több mint száz éve kutatják a hálózatokat rendkívül magas szinten. Mégis a tudományterületek egészére, illetve nagyon sok részére az elmúlt néhány évtizedben terjedt ki a hálózatos vizsgálódás. Az első néhány megállapítás a saját emberi tulajdonságainkkal kapcsolatos lesz. Az ember tulajdonképpen egy hálózatképző állat. Erre egy kísérletet szeretnék mutatni, mondani, elmondani az eredményét, ahol néhány önkéntest külön-külön egyesével egy terembe bezártak, saját engedélyükkel, persze, hogyha nagy baj lett, ki tudtak volna menni, és arra kérték őket, hogy 10 percet tartózkodjanak ebben a teremben, ahol nem volt sem ablak, sem semmi, csak egy szék. És megmondták nekik, hogy hát semmi más eszköz nem áll rendelkezésre, a mobiltelefont elvetik, és így tovább. Viszont van itt egy gomb, amit a kezükbe adtak, és hogyha úgy gondolják, nyomják meg, ezzel egy fájdalmas áramütést mérnek saját magukra, ez nem muszáj, tehát ez nem a kísérlet része, nyugodtan tartózkodjanak a gomb megnyomásától, de hát akkor 10 percig itt magukra hagyjuk önöket, és akkor hát tegyenek, amit akarnak. Hát elképesztő eredmény született, ugyanis az uraknak a 67%-a megnyomta legalább egyszer ezt a gombot. Van, aki nagyon sokszor megnyomta, van, aki 10 percen keresztül végig fájdalmas áramütéseket mért magára, mert annyira nem bírta ki ezt a 10 percet sem egyedül saját magával, vagy esetleg gondolkodjon valamit az életről, vagy bármit csináljon, még akkor is, ha tudta, hogy ennek a 10 percnek 10 perc múlva vége lesz. Na, a hölgyek kihúzhatják magukat jó néhányszor majd az előadás folyamán, de most is, ugyanis a hölgyeknek csak 25%-a volt ennyire, hát hülye, bocsánat a szóért, tehát hogy saját magát áramütésekkel kondicionálta volna. Magyarán mondva, a kapcsolatokra, az inputra, a társakra annyira szükségünk van, hogy hát még 10 percet sem tudunk enélkül kibírni. Tehát ez a fajta hálózatképzés, ez úgy tűnik egy nagyon mély emberi tulajdonság. Olyannyira, hogy az ember gondolkodásának is számos eleme hálózatos, igazándiból kontextus függő, tehát nem önmagában van. A memóriáról nagyon sok kísérlet bizonyította, hogy egyfajta kontextust igényel, egyfajta hátteret igényel búvároknak, nehéz búvároknak, verset tanítottak olyankor, amikor a nehéz búvár ruhában 50 méterre a vízszíne alatt borzasztó körülmények között voltak, és utána kikérdezték tőlük ezt a verset, és a búvárruhába, ebbe a nagyon nehéz búvárruhába, 50 méterrel a vízszíne alatt sokkal jobban vissza tudták mondani a verset sem, mint hogyha valami más körülmények között kérdezték meg őket. Orvostanhallgatóknál, a betegágy mellett, hogyha beteget vizsgált, ugyanez a szituáció ugyanígy ismétlődött meg, tehát megint a betegágy mellett tudta visszamondani a verset, amit a betegágy mellett tanult meg. És hát azt is feljegyezték, hogy alkoholisták csak berúgva találják meg az elrejtett dugi kaját, dugi piát, dugi pénzt, és így tovább. Ezért a hallgatóinak azt szoktam mondani, hogy ha véletlenül ittak akkor, amikor felkészültek a vizsgára, akkor a vizsga előtt is hajtsanak már fel egy feles, mert hogy hát ugye különben nem fog. Tehát, ja. Szóval a memóriánk eléggé hálózatfüggőnek tűnik, és ráadásul a hitelessége az állításoknak is hálózatfüggő. Megfigyelték, hogy olyan állításokat szeretünk hitelesnek elfogadni, amelyek csomópontok abból a szempontból, hogy egy csomó más olyan állítással összefüggésben vannak, amelyet korábban már hitelesnek fogadtunk el. Viszont nagyon érdekes az ember, én ezt politikusokkal próbáltam ki, amikor a Magyar Tehetségmozgalomnak próbáltam hát ilyen pénzt, meg támogatást szerezni, fölkészültem a politikus önéletrajzából, és a tehetségmozgalmat úgy próbáltam meg bemutatni, hogy hát az önéletrajzból bizonyos elemekre utaltam, a gimnáziumra, erre, arra, marra. Három elég, úgy tűnik. Tehát három után már mindenki elkezd gyanakodni. Csak nem fölkészült az önéletrajzomból. Tehát úgy tűnik, hogy ez stratégiaként elég jó, csak óvatosan kell vele bánni. Tehát a hálózatkutatás a saját gondolkodásunkban is megjelenik, anélkül, hogy tudatában lennénk ennek. Az utolsó és legfontosabb érv, vagy hát tapasztalat amellett, hogy miért terjedt el ennyire a hálózatos szemléletmód, az a munkamemórián korlátossága. A munkamemórián 5-7 elemet képes egyszerre független információként kezelni. A hölgyek megint kihúzhatják magunkat, mert a hölgyeknél ez inkább 7-8-9, átlagosan az uraknál meg kevesebb. Ez a régmúltból fakad, mert amikor ősemberek voltunk, akkor az urak egy darab kardfogú tigrist, a hölgyeknek 12 darab gyereket kellett, hogy figyeljenek állandóan, tehát ez úgy tűnik megmaradt ez a különbség. De hát a hölgyek sem lehetnek nagyon büszkék, mert az a 10 vagy 7 vagy 8, az se olyan sok. Tehát magyarán mondva az emberiség rá van szorítva arra, hogy az információkat valami módon próbálja meg kondenzálni, mert különben képtelen megbirkózni vele, és hát ez vezetett például Paul Ehrlich Nobel-díjával is fényjelzett módon, ugye több mint 100 évvel ezelőtt, az első igazi olyan gyógyszerért kapott Nobel-díjat, amelyiknél bebizonyosodott, hogy egy egyszerűen szintetizált kémiai molekula képes egy bonyolult betegséget valamilyen szinten meggyógyítani. És azóta ez a paradigma valahogy általánossá vált, hogy muszáj keresnünk egy okot, ami azt az egy darab okozatot egyértelműen meghatározza és okozza. No, ennek a szép, boldog újidőnek, világnak lett vége praktikusan az ezredfordulón, legalábbis a tudomány szintjén, biológiai tudományok szintjén mindenképp, az emberi genom szekvenálásával, amikor rájöttünk arra, hogy a minket elöntő információk most már nemhogy 100, hanem 1000, 10 000 okot és 1000, 10 000 okozatot tudnak egyszerre elénk vetíteni, és hát ezzel a memóriánk, a munkamemóriánk, ami 5-5 hetet tud kezelni, semmit nem tud kezelni az ég a tejvilágon. Tehát szükség van olyan módszertanra, és a hálózatos megközelítés csupán egyike ezeknek a módszertanoknak, amelyekkel ki tudunk emelni néhányat a rengeteg ok közül, és néhányat a rengeteg okozat közül, hogy lássuk azt, hogy hát mi az, ami fontos ebből az egészből. A hálózatkutatás azonban nagyon általánossá vált. Engem már ugye az elmúlt 15 év alatt, vagy már lassan 20, és amióta hálózatkutatással foglalkozom, olyan témákkal már megkerestek, hogy a családom tönkrement professzorú tudna-e hálózatkutatással segíteni valamit. Tehát az embereknek egy olyan elképzelése támadt lassan a hálózatkutatás, hogy ez mindent megold az ég alatt egy világon. No, ezzel az ábrával talán arra szeretnék rávilágítani, hogy mit tud megoldani a hálózatkutatás, és mit nem tud megoldani a hálózatkutatás. A hálózatok definíciójának legfontosabb eleme az, hogy nódusokat, elemeket definiáljunk, ugye matematikában pontoknak mondjuk, amelyek alkotják a bonyolult komplex rendszert, és ezeket a nódusokat úgy szoktuk definiálni, hogy egyszer s még elfeledkezünk az identitásukról. Tehát, hogyha emberi, szociális hálózatot akarnánk definiálni, akár a teremben ülőkből, akkor rögtön elfeledkeznénk arról, hogy valaki idős, valaki fiatal, van, aki férfi, van, aki nő, és pusztán emberekről beszélnénk, amit mindenki jogosan kikérhetne magának, hogy hát az ő identitásának gazdagságát most miért felejtettük el úgy hirtelen. Azonban az emberi gondolkodás nagyon sokat segít ebben a definícióban, mert az emberi gondolkodás kategóriaképző. Azért kategóriaképző a gondolkodásunk, hogy néhány fogalommal le tudjuk írni azt a borzasztóan gyönyörű gazdagságot, ami körülöttünk van a világban. Ez azért kell, mert a munkamemóriánk olyan véges, mint amilyen véges, amit bemutattam az előző ábránál, vagy legalábbis utaltam rá. Tehát a hálózatos definíciónak rögtön az első pontja kézenfekvő, mert a természet gazdagságából, ami előttünk van, nagyon gyorsan kiugrik az, hogy mi az a kategória, ami alapján általánosan be lehet sorolni a jelenlévőket embereknek, a mindenféle tárgyakat körülöttünk, bútoroknak, a különböző alkatrészeket alkatrészeknek, és így tovább. Tehát egy adott kategóriaként lehet róla beszélni. A második, ami a hálózatos definíciónak egy rendkívül fontos második eleme, hogy milyen kapcsolatok vannak ezen nódusok között. Tehát milyen élek, milyen kapcsolatrendszer van a nódusok között. Itt azonban már különböző finomítások nagyon nehéz helyzetet tudnak teremteni. Ugye nem mindegy, hogy milyen súlyt adunk ennek a kapcsolatnak. Vegyünk egy emberi hálózatot, mennyire szoros barátom X, Y-hoz képest. Hát, mivel lehet ezt megmérni számszerűen? Hát mondjuk azzal, hogy hányszor hívott fel telefonon. Engem ugyan nem, mert ugye nem lehet, de másokat igen. Na most a szám az elég? Nem biztos. Inkább talán a telefonhívás hossza, az kellene, hogy fontos legyen. Hát az se biztos, mert hogy mi volt a tartalma ennek a telefonhívásnak. No, de egy barátságot nem csak telefonhívásokkal lehet mérni, hanem mondjuk, hogy hányszor adott születésnapi ajándékot mondjuk az elmúlt 10 évben a másiknak. Na most, hogyha adott, ugye milyen értékben adott? Szerette a másik a születésnapi ajándékot? Nem szerette. Na most jön a legnehezebb. Hány születésnapi ajándék felel meg egy telefonhívásnak? Tehát hogyha ugye egy számot szeretnénk ebben. Tehát látjuk rögtön, hogy ez nem. Tehát egy idő után ez az egyszerűsítés, amit a hálózatkutatás igényel, ez roppantú sok háttérgondolkodást igényel, és nagyon precíz háttérgondolkodást, ahol meg tudom tényleg határozni, hogy hány telefonhívás felel meg egy születésnapi ajándéknak, vagy egy ottalvásnak a másik lakásában, az meg aztán pláne. Tehát, hogy hogyan tudom én ezeket egy nevezőre hozni, az irányítottságról nem is beszélve, mert mondjuk vegyük egy házas párt, hogy most akkor ki irányít ki? Tehát ugye a férj irányítja a feleséget, vagy a feleség irányítja a férjet? Hát ugye reggel mondjuk 8-tól 9-ig valószínűleg az egyik a másikat, 9-től 10-ig meg a másik az egyiket. Na most akkor milyen irányt adunk ennek a kapcsolatnak? Tehát a valós élet konkrét helyzeteivel, hogyha összevetjük a hálózatok egyszerűsítését, rögtön látjuk, hogy a hálózatos gondolkodásmód messze nem mindenható. Tehát nem tud mindent megoldani, csak néhány dolgot. Hogyan lehet ezt a néhány dolgot megfogalmazni? Látható az előzőekből, hogy egy elképesztő mértékű adatvesztést szenvedünk abban a pillanatban, ahogy a hálózatokat definiáljuk. Rögtön az adatok 99%-át, ha nem többet, egy gáláns mozdulattal kidobunk, amikor egy hálózatot valamilyen módon nódusokként, kapcsolatokként definiálunk. Azaz vagyis rendkívül jól tudatában kell lennünk annak, hogy mi az az 1%-a az adatoknak, és milyen szerkezetben van az az 1%, amit meg szeretnénk tartani akkor, amikor hálózatos módon szeretnénk ezt vizsgálni. Ez azt igényli, hogy rendkívül megalapozott részletes háttértudásunk legyen arról a rendszerről, amit hálózatosan vizsgálni szeretnénk. Ha ez megvan, akkor a hálózatkutatás fantasztikus eredményeket tud adni. Ha ez nincs meg, akkor a hálózatkutatás semmivel nem visz előre bennünket a megismerésben, ahhoz képest, mint amit nem ismertünk korábban se. Tehát ez a háttere, vagy ez a limitje, ez az alkalmazási szűk keresztmetszete a hálózatoknak, amelyet megpróbáltam néhány percben elmondani. Az előadás legfontosabb kérdése az az, hogy hogyan tudunk jó döntéseket hozni. Hát tulajdonképpen az emberiség kialakulásától kezdve az emberi agy az egy valószínűségjósló automata. Ezt a kísérletet szeretném figyelmükbe idézni, amelyet pszichológusok végeztek egy néhány kisgyerekkel, a kisgyerekek egy ilyen peremen egy autót láttak, hogy gurul, és utána, hát az esetek döntő többségében nyilván, hogy az ember várja, hogy az autó a perem szélére ért, így leesett. Hát a kisgyerek elképesztő unatkozó képet vágott, hát ez a 18. vagy 180. autó, amit lát az életében, amelyik leesik különböző helyekre, kit érdekel. No de a pszichológusok bekapcsoltak egy mágnest ezek után, és egy idő után volt olyan autó, amelyik végigment a peremen, majd a levegőben folytatta útját. No, azokat a kisgyerekeket kell megnézni, hogy azok milyen arcot vágtak, amikor ezt meglátták. Azt a kutya mindenit, hát micsoda ez? Hát rögtön elkezdett kísérletezni azzal az autóval, tehát már gyermekkorban, 1-2 éves korban elképesztően tudatos és elképesztően nagy különbség van a szokásos helyzetek és a rendkívüli helyzetek között. Tehát ezt már az én ekkora kutyám is rendkívül jól tudja. Tehát ez egy nagyon-nagyon mélyen belénk ivódott tulajdonság, hogy ezt valamilyen módon megjósoljuk. Na most mit tudunk tenni, amikor rendkívüli helyzetek adódnak? Élesztőhálózaton vizsgáltuk, hogy az élesztőhálózat fehérjei mit tesznek. Két hazavihető üzenet jött ki ebből a vizsgálatból, amelyet Mihalik Ágostonnal és más diákjaimmal együtt végeztünk. Az első, hogy ilyenkor, amikor baj van, új helyzet van, és újat kell produkálni valamilyen módon, a hálózatok csoportjai sokkal szorosabban összekapaszkodnak, sem mint korábban. Sokkal szorosabb kapcsolatrendszer alakul ki a hálózatok csoportjain belül. Ez azért nagyon fontos, mert azt a funkciót, amit a csoport tudott végezni, sokkal hatékonyabban tudja elvégezni, hogyha a kapcsolatrendszere szorosabbá vált, mert megbízhatóbbá válnak a kapcsolatok, és ilyen módon jobban lehet együttműködni a csoporton belül. De van egy olyan dolog, amit nem tudunk emberekként, különösen Magyarországon. Akkor, amikor nagy bajba kerül egy hálózat, a biológiai hálózatok legalábbis ezt ismerik és tudják, akkor a különböző olyan csoportok között, amelyek korábban nem voltak egymással kapcsolatban, és nagyon távol voltak egymástól a hálózatos szerkezetben, véletlenszerű módon kapcsolatokat épít ki a rendszer egészen. Azaz vagyis importálja a tudást egyik csoportból a másikba, és ilyen módon a rendszer egészének tudását valamilyen módon újra tudja szervezni. Ezekből a kapcsolatokból jönnek ki a legjobb új megoldások. Tehát ez rendkívül fontos ahhoz, hogy az ember új megoldásokat találjon, hát érdemes ezt a saját életünkben is gyakorolni. Hadd mondjak néhány példát erre. Vállalatok vezérigazgatóit nézték meg, hogy a vállalat igazgató tanácsa és a vállalatok beosztottjai között milyen kapcsolatrendszer van. Azt szokták mondani, hogy az az erős vezérigazgató, aki olyan vállalatot vezet, ahol semmilyen más információ áramlás nem lehet az igazgató tanács és a beosztottak között, semmint ő maga. Hiszen amit akkor ő mond, azt el kell hinni. És az a gyenge vezérigazgató, akinél hát vannak különböző egyéb információs csatornák. Gondoljunk egy pillanatra abba bele, hogy ez most nem egy vezérigazgató, hanem egy férj és egy feleség. Kiderült az, hogyha a férjnek és a feleségnek a baráti köre nem fed át egymással semennyire sem, vagy csak nagyon kevéssé, akkor az a házasság statisztikusan igen rövid idő alatt véget fog érni. Az a házasság viszont nagyon stabillá válik, ahol a kapcsolatrendszer szélesebb, és a különböző barátok ismerik egymást, a két baráti kör átfed. Tehát nem biztos, hogy az volt az erős vezérigazgató, amelyiket erősnek hittünk az első vizsgálatban, mert a másik vezérigazgató lehet, hogy személy szerint gyenge, de a cége igencsak erős. Nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy amikor magyar vezérigazgatók egy szűk csoportjának el tudtam ezt mondani, akkor ők is ezt igazolták vissza. Utána persze mások megkérdezték, hogy megkérdezted őket egyesével is, vagy csak közösen kérdezted meg csoportosan. Hát ez nem történt meg, tehát erről nem tudok nyilatkozni. Hogyha már ennyire fontos a híd szerep különböző csoportok között, akkor hogyan lehet valaki híd? Mit kell ahhoz tenni, hogy hídat tudjon képezni különböző társadalmi csoportok között? Hát először is pozitív önértékelés kell. Másodszor is pozitív üzenetek. Harmadszor ebből pozitív visszajelzések jönnek, és egyfajta gazdagodás, ami egy önerősítő kört indít be. Tehát, hogyha mások azt mondják rólam, hogy milyen jó vagyok minden nap, hát akkor egy idő után már el is hiszem, hogy milyen jó vagyok. Ha elhittem, hogy milyen jó vagyok, akkor több pozitív üzenetet tudok mondani. Viszont, hogy ez mennyire fontos, arra azt szeretném aláhúzni, vagy azt szeretném kiemelni, hogy 5-ször annyi pozitív üzenetre van szükség, mint amennyi negatívra. Nem 2-szer, nem 3-szor, hanem 5-ször. Megint
kapcsolatokat, házasságokat, társkapcsolatokat vizsgáltak hosszú időn keresztül, annak függvényében, hogy a párbeszédekben hányszor annyi pozitívum fordult elő, mint amennyi negatívum. És azt tapasztalták, hogy tartósan kapcsolatok, emberi kapcsolatok csak akkor tudnak fönnmaradni, statisztikusan persze átlagosan, hogyha ötször annyi pozitívum van, mint amennyi negatívum. Magyarán mondod, hogyha valaki a főnökének, vagy a házastársának, vagy bárki másnak a környezetében valami negatívumot el szeretne mondani, jól beszeretne olvasni, akkor igen kreatívan először egy, kettő, három, négy, öt pozitívumot kell elmondania, majd jöhet az a negatívum, amit már nagyon régóta szeretett volna elmondani a másiknak. Hát ezt nem mindegyikünk tartja be. Hát meg is nézhetjük magunkat. Tehát itt, ahogy vagyunk. Tehát ez egy rendkívül fontos állítás, azért, mert a hálózatos szemléletmód is mutatja, ez egy társadalmi hálózat történetesen Kínában, de teljesen mindegy, Magyarországon is ugyanígy néznek itt, biztos vagyok benne, hogy a düh, a szomorúság, az undor, az a hálózatban szana szétterjed, és a boldogság az ilyen kicsi, zöld, nem látható szigetekben van, szétszórva, elenyészően, és így tovább. Miért? Azért, mert hogyha rosszat mondunk, az ötöt ér, ha jót mondunk, az meg ugye ötször annyi kell, hogy legyen ahhoz képest, amit rosszat mondtunk. Tehát nem vagyunk tudatában eléggé ennek az eltolt értékrendszernek, ennek az eltolt skálának, itt ebben az országban különösen. Tehát erre nagyon-nagyon vigyáznunk kellene, annál is inkább, mert kiderült, hogy a hálózatok teljesen máshogy terjesztik a negatív, semmint a pozitív üzeneteket. A negatív üzenetek sokkal gyorsabban terjednek a hálózatokban, mint a pozitívak. Miért? Az örömünket általában a közeli barátainkkal szoktuk megosztani. Nem szoktuk annyira kiteregetni, elég az nekünk. Megosztjuk néhány közeli barátunkkal, és az elég. Azonban, ha dühösek vagyunk, azt a legtávolabb ismerőseinknek is el szoktuk mondani, hogy valahogy ezt a dühöt levezessük, hogy valahogy megszabaduljunk tőle, és a legtávolabb ismerősök pont azok a hidak, akik összekötik a különböző hálózatos csoportokat egymással. Azaz vagyis a dühnek az oka és mindenféle konnotációja, az aztán terjed a hálózatokban, az öröm, az meg nem nagyon. Tehát nagyon kell vigyázni azzal, hogy kinek mit mondunk és hogyan mondjuk, mert ekkora aránytalanságok vannak a kettőben, ami hát nagyon-nagyon elgondolkodtató, és hát nagyon fontos lenne, hogy a viselkedésünket ennek megfelelően igazítsuk. Annál is inkább, mert ha negatív dolgokat terjesztünk a hálózatban, a saját szociális hálózatunkban, akkor a hálózat önvédelmi reflexzel kilögdös minket a perifériára. Tehát egyszer csak azon találjuk magunkat, hogy már nincs is ember, aki szóba állna velünk. Úgy kerülnek minket, mint a bélpoklosokat. Amerikai vizsgálatok kimutatták, hogy vállalati hálózatokban azokat a vállalati vezetőket, akik ilyen már megint mit tett maga az elmúlt nap az értekezleten, hogy beszélt, és ilyen stílusban viszonyulnak a többiekhez, azoknak csak formális kapcsolatai vannak. Informális kapcsolatok így megszűntek körülöttük. Tehát ilyen légüres tér lett praktikusan körülöttük. Magyarán mondva, csak akkor találjuk a hálózat közepén magunkat, hogyha pozitív üzeneteket terjesztünk. Tehát ez saját jólétünket is pozitívan befolyásolja, nem csak a környezetünk jólétét. Hogyan lehetünk így? Visszatérve a kérdésre. Ki kell lépni a saját komfortzónánkból ahhoz, hogy hidakká lehessünk hálózatos csoportok között, mert hogy a másik csoportok másfajta értékrendje van, másfajta gondolatmenete, másfajta háttere, ott én idegenül érzem magamat, hiszen nem ott voltam eredetileg, de hogyha ki tudok lépni az eredeti komfortzónámból, ott tudom hagyni, akkor meg tudom ismerni ezt a másik fajta gondolatmenetet, gazdagodni tudok ezáltal, és gazdagítani tudom azt a csoportot is, amihez még kapcsolatok fűznek, hiszen én híd vagyok a két csoport között. No, ez egy nagyon fontos tulajdonság, annyira fontos, hogy sokrétű élettel lehet tulajdonképpen gyakorolni ezt a tulajdonságot. Hát a Küllő János az Akadémia egyik kutatóintézetében vizsgálta meg, hogy különböző országokban hogy is van ez a sokrétű élet, felnőtteknél, akár már nyugdíjaskor fele közeledő felnőtteknél, de hát ez sajnos általános, én úgy gondolom. Kiderült, hogy a hatféle tevékenységet hány százaléka végez a 24 fajta tevékenységből, ez volt a mérőszám, ezt próbálták meg felmérni a különböző csoportokban. A norvégoknál 41%-a a lakosságnak, vagy hát a reprezentatív mintának végzett legalább hatféle tevékenységet a 24 közül, kórusba ment énekelni, könyvtárba járt, színházba ment, volt sportcsapata, különböző szociális helyzetekben megnyilvánult, tehát ilyesmiket kell az alatt gondolni. Az olaszoknál már 7%-ra csökkent a 6 dolgot végző emberek száma az egész társaságban, a magyaroknál ez a százalék 2. Azaz vagyis egy átlagos magyar nyugdíj felnőtt, tehát ilyen nyugdíjfele közeledő ember, de fiatal is, az 2 dolgot tud. Az egyik utálja a munkahelyét, a másik van neki családja, azt is utálja. Na hát, harmadik nincs, tehát egyszerűen a harmadik az már nincs, tehát amit esetleg szeretne. Tehát, no, így nehéz, tehát így hálózatos hidakat, társadalmi jóközérzetet, egyebet építeni, hát ez nem egyszerű. Így nem egyszerű, ebből változni kellene. Ráadásul nagyon fontos, hogy egyfajta biztonságérzete is legyen az embernek, mert a hálózatépítésnek csak az egyik stratégiája az újdonságkereső stratégia, ami ilyen híd szerep, tehát hogy elmegyek a korábbi csoportomból, idejövök egy másik csoportba, összekötöm a kettőt, ez az újdonságkereső stratégia. De ezt csak akkor lehet megtenni, ha előtte már volt egy csoportom, sőt, maradt is. Tehát van egy családom, van egy olyan baráti köröm, amelyikben bízhatok, vannak olyan ismerőseim, akik nagyon közeli ismerőseim, akik engem támogatnak, vagy hogyha bajba kerülök, úgy érzem, hogy támogatni fognak. Ezen alapozva lehet csak ilyen stratégiákat végezni, és azért nagyon jó ez, mert a távoli kapcsolatok új információkat generálnak, azért generálnak új információkat, mert nem átfedőek ezek az információk a saját korábbi információinkkal, ezt Mark Granovetter, híres amerikai szociológus bizonyította be 1973-ban először. Hogy mennyire fontos a távoli csoportok összekötése, arra már Henri Poincaré, egyik világhírű matematikus, több mint 100 évvel ezelőtt megjelent könyvében, a The Science, The Foundation of Science, legalábbis angol eredeti franciában máshogy hangzott a cím, leírta, hogy akkor válnak igazán kreatívvá a gondolataink, hogyha nem felesleges kombinációkat, felesleges összekötéseket végzünk el, hanem olyan elemeket, olyan részeket kötünk össze, amelyek eredetileg, ez az idézetnek a lényeg, az utolsó két szó, nagyon messze voltak egymástól. Tehát például a matematikában azok válnak igazán kreatívvá, akik különböző matematikai területeken tudnak valamilyen mély tudást felhalmozni, és ezt össze is tudják kötni, vagy olyan munkacsoportokat tudnak szervezni, ahol ez megvalósulhat. De hát ez az emberi gondolkodás egészére igaz, tehát a kreativitás tulajdonképpen abból fakad, hogy távoli dolgokat tudjunk, addig nem közel álló dolgokat tudjunk egymáshoz összekötni. A kreativitást nagyon mélyen tanulmányozó kutatók, Donald Campbell és Dean Keith Simonton olyan elméleteket állítottak fel, ahol azt mutatták be, hogy két eleme van a kreativitásnak, az egyik a kombinációk, a vakvariáció, lehetőség szerint távoli dolgokat összekombinálva egymással, de legalább ilyen fontos a szelektív megtartás, hogy mi az, amit ezekből a kombinációkból jónak tartok a második fázisban, mi az, amit megtartok ezekből a kombinációkból. Ez annyira általános ez a kettősség, hogy tulajdonképpen a komplex rendszerek kétféle viselkedési formával rendelkeznek, jól elkülöníthető viselkedési formával. Az egyik az, amelyik kipróbál mindent, amelyik ilyen újdonságkereső, hogy állandóan vizsgálja, hogy mi van a környezetében, hogy lehetne megváltozni, mit lehetne megtalálni. Ilyen az agyunk is, amikor új helyzetbe kerül, erről majd mindjárt hozok példákat. A másik pedig, ez a plasztikus rendszer, a másik pedig a merev rendszer, amelyik már egy meghatározott helyzetben jól stabilizálódott, és ebben a meghatározott helyzetben egy nagyon precíz, nagyon hatékony, nagyon megbízható viselkedési formát tud produkálni. Nem mindegy, hogy milyen helyzetben van a komplex rendszer, és nem mindegy, hogy adekvát módon tud-e válaszolni a környezet állapotára. Ha a környezet állandóan változik, neki is változni kell tudni, tehát akkor egy klasszikus rendszernek kell lennie, Ha a környezet stabilizálódott, akkor viszont egy merev rendszer képes igazán jó válaszokat adni. A valódi komplex rendszerek, tehát saját magunk, emberek, sejtek, biológiai rendszerek, társadalmi rendszerek, e két állapot között ingáznak állandóan azért, mert a merev rendszer az nem tud tanulni. Hogyha most én ezt a pulpitust valami mássá szeretném átalakítani, akkor elnök úr engem soha többet nem engedne itt előadni a díszterembe, mert hát kárt okoztam ugye az akadémiának, mert ez bizony csak összetörve lehetne. Tehát eredeti funkciójából kizökkentve lehetne valami mássá átalakítani. Ha ezt a kabátot, ami rajtam van, csak így ledobnám most a földre, akkor nem az én alakomat venné fel a továbbiakban, hanem hát lapos lenne. Egy ilyen plasztikus rendszer, mint egy ruha, akármihez is tud alkalmazkodni, tehát rendkívül tanulékony. Ezért, ha rendszerek tanulni akarnak, akkor merev irányból, plasztikus irányba indulnak el, befolyásolják, átalakítják saját magukat, fordítva, hogyha a rendszerek emlékezni szeretnének arra, hogy mit tanultak meg, akkor viszont meg kell, hogy merevedjenek, ugyanis ez a kabát, ez nem emlékszik az én alakomra, ha ledobom, akkor lapos. Ha rajtam van, akkor ilyen alakja van. És így tovább. Ez a pulpitus viszont nagyon jól tudja, hogy ő pulpitus. Ő nem tud más lenni. Tehát neki van memóriája, nem is kevés. Egy plasztikus rendszernek meg nincsen. Tehát, hogyha memóriát szeretne a rendszer, akkor meg kell, hogy merevedjen. Hogyha gyakorolni szeretné a jól bevált megoldást, akkor abba az irányba kell, hogy elmenjen. A plasztikus hálózatok egyfajta periféria dominanciával rendelkeznek, nagyon definiálatlan hálózatok ezek. A csoportjaik átfednek egymással, a magjuk, a belső magjuk az olyan folyékony, az úgy kiterjed, nem is lehet látni, hogy hol van a vége. Nincsen benne hierarchia, forrásdominált hálózatok ezek. A merev hálózatok viszont a belső magjukra, pont úgy, mint ahogy egy gyümölcsnek a magjára, vannak centralizálva, ezek a hálózatok rendkívül erős hierarchiát mutatnak, a mag irányít tulajdonképpen mindent. Hadd mondjak egy egyszerű példát a történelemből, római birodalom, demokrácia, ugye még amikor volt, már ugye a római birodalomban. Amikor megérkezett az ellenség, akkor a szenátus diktátort választott. Arra a néhány hónapra, amíg az ellenséggel kellett küzdeni, az egy jól definiált feladat, jól lehet tudni, hogy mit kell csinálni az ellenséggel, mit kell ahhoz tenni, és így tovább. Felfüggesztődött a demokrácia, felfüggesztődött a hálózat plaszticitása. Egy rendkívül tömör mag, egy fő, a diktátor irányította az egész római köztársaságot. No igen ám, csak hogy ez a rendszer, ez egy jól működő komplex rendszer volt, mert hogy itt, amikor elment az ellenség, akkor a diktátor visszaadta a hatalmat ugye a szenátusnak, és hát egy kivétel volt Cézár, de akkor ugye már nem a környezet határozta meg a rómaiakat, hanem a rómaiak határozták meg a környezetet. Na most ez nem minden államnál van így. Tehát nem mindegyik állam Róma, csak néha azt képzeli magáról. Tehát egyéb helyzetekben ezzel eléggé, hogy mondjam, komplex módon kell tudni bánni ezzel a két különböző hálózat egymásba való átalakításával, mert különben nem igazán lehet válaszolni az új helyzetekre. Ez a fajta átalakulás a madarak ének tanulásában is megfigyelhető, ahol a kismadár, a hím kismadár, akinek a nőstény kismadár megnyeréséhez egy szép éneket kell produkálnia, bizony elfelejti ezt a szép éneket a következő nap reggelére. Azonban, hogyha ismétlődnek ezek a napok, akkor megfigyelhetjük, hogy ebből a felejtésből nem mindig minden felejtődik el, és az ének minősége egyre jobban nő. Hogyha nem felejtette volna el a madár az első énekét, akkor az utolsó nap a szépségnek csak az egy negyedét tudta volna elérni. Magyarán mondva szükség van arra, hogy elfelejtsük az első ötletünket az életben, mert ha nem felejtjük el sehogy se, akkor az lesz az utolsó ötletünk az egész életünk folyamán. És hát emiatt újra és újra át kell alakítanunk magunkat hálózatos merevedésből, hálózatos plaszticitásra, és így tovább. Kismadarak agyában egyébként ezt vizsgálták, és valóban igazolták is. Ez az emberi társadalomban is ugyanígy igaz. Egy startup cég, amikor kimegy a piacra, akkor először meg kell néznie, hogy milyen a piac. Hogy mi az, ahogy ő tud viszonyulni a piachoz. Ez egy plasztikus viselkedésmód. Majd definiálnia kell az első termékét. Ez egy merevedése a hálózatnak a cégen belül, a startup cégen belül. De hogyha a startup cég megmarad ennél az első terméknél, akkor a termék életciklusával együtt a startup cég is úgy, így meghal, és nem lesz belőle cég a továbbiakban. Tehát amikor az első termék kialakult a startup cégnél, akkor kell elkezdeni újra felfedezni a piacot, hogy na ebből az első termékből hogy lehet majd a másodikat kiizzadni, a másodikból hogy lehet kiizzadni a harmadikat, a negyediket, és így tovább. És ez pont olyan ciklikusságot eredményez a cég életében, mint amilyen a kismadár ének tanulásánál megfigyelhető volt. Tehát a tanuló szervezetek pontosan ugyanilyen átalakulásokkal képesek megtanulni, hogy igazán a fontos kérdésekre való választ. Az előadásom vége felé közeledve még egyszer feltenném ezt a kérdést, hogy hogyan tudunk jó döntéseket hozni, mert hogy van erre egy másik válasz is, amelyik összefügg az előzőekkel. Ha szokványos információ érkezik a környezetből, akkor általában a véleményformálók egyet szoktak érteni abban, hogy mit kell csinálni, hiszen már ezerszer megtörtént ez a helyzet, nagyon jól begyakorolták, mindegyikük tudja, és egyfajta konszenzus kialakult már régóta a válasz formájával. Emiatt az egész rendszer egy nagyon gyors és nagyon erős választ képes adni az új arra a helyzetre, a begyakorolt, ismételt helyzetre, amelyik előfordul. Teljesen más a helyzet akkor, amikor nagyon új információ érkezik. Emlékezzünk vissza a kisbabára. Ez az eset, amikor az autó lebegve maradt a levegőben, tehát nem tudott leesni. Ez az a megdöbbentő helyzet. Ilyenkor a véleményformálók nem értenek egyet abban, hogy mit kell csinálni. Hát a kisbaba is, hát mi a jó fene történik itt? Hát ez mindig leszokott esni, most miért nem esik le? Tehát ezer millió kérdés cikázik ilyenkor az ember agyában, hogy mi történt, hogy történt. És ilyenkor a hálózatos válasz az úgy születik meg, hogy szétspriccel az információ a hálózatnak praktikusan az egészére, és az egész közösség egyeztetését igénylő lassú, zárójel, demokratikus módon megtalált válasz keletkezik. Na most itt egy kiegészítést szeretnék tenni. Ez a demokrácia, amit a biológiai rendszerek a sejtektől, a fehérjéktől kezdve, az agyunkon át minden helyzetben alkalmaznak, ez nem szavazásos díj. Ez a úgymond deliberatív demokrácia szakszóval, tehát amikor beszélgetünk arról, hogy mit szeretnénk, és megpróbáljuk meggyőzni egymást türelmesen, érvekkel, tisztelettel és hosszú időn keresztül. Ez egy lassú folyamat, a szavazásos díj az viszonylag gyors folyamat, de ennek értelme van, mert ez új megoldásokat tud előhozni, a szavazásos díj pedig maximum 2 vagy 3-4 megoldás közül tud választani, ami nem biztos, hogy épp az a megoldás, amire szükség lett volna. Tehát a tömegek bölcsessége csak egy lassú, demokratikus folyamatban tud kibontakozni, és ez mennyire hatékony, arra 3 példát mutatnék be egyszerre. Daniel Kahneman, Nobel-díjas közgazdásznak a gyors, lassú vagy gyors gondolkodás címmel megjelent, magyarul is megjelent könyvében látjuk azt, hogy az emberi gondolkodás is 2 ilyen rendszerre szegmentálódik, hogyha valami szokott, ismert helyzetbe kerülünk, akkor reflexzerűen válaszolunk gyorsan. Hogyha ismeretlen helyzetbe kerülünk, akkor elkezd mindenféle ötlet eszünkbe jutni, és hát viszonylag lassan születik meg a válasz. Persze lehet, hogy cselekedni kell közben, akkor a lassú válasz finomítja az eredeti gyors választ, de a lassú válasz lesz az igazi, az lesz az új megoldás. Az agyunk sejtjei, egerekben, patkányokban, hát emberekben még nem tudták vizsgálni, hogyha ismeretlen helyre kerül az állat, vagy ismeretlen helyzetben, mint az a baba került ugye ebbe a lebegő autó helyzetébe, minden idegsejt, nem minden, de nagyon sok, ezrei, tízezrei az idegsejteknek elkezdenek aktiválódni, és bombázzák az agyát mindenféle megoldással. Hova kell itt menni, mondja az egér a labirintusban. Jobbra, ott van a csapda, vagy balra, ott van a kaja. Jobbra, balra, jobb. Aztán idő után megtanulja, hogy itt csak csapda van, itt kaja nincsen. Tehát itt egyszerűen a fenekemen kell maradni, nem kell menni az égatai világon sehová. És ez a válasz utána már egyértelműen bemegy az agyába, hogyha legközelebb ugyanabban a labirintusba beér. Még a fehérjék is így működnek, vannak rendezetlen régiói, amelyek tanulni képesek, és vannak rendezett magjai, közepük, amelyik rögzíti a már megtanult információt. Hát a fehérjéknél annyira rögzít, hogy evolucionárisan is rögzíti, tehát ez nem is fog megváltozni, de a rendezetlen részeikkel nagyon jól tudnak ők is alkalmazkodni az aktuális helyzethez. Tehát ez a legegyszerűbb molekuláknál is ugyanúgy megvan, mint az emberi társadalmaknál. Nagyon általános tanulási forma. Utolsó példáim egyike, a sikeres döntés jó példájaként a nyúl példáját szeretném az önök figyelmébe ajánlani. Példaképünk a nyúl. Azért példaképünk a nyúl, mert a nyúl 2 dolgot szokott csinálni, hát sok minden mást is, ugye ezek a mai fiatalok olyan, mint a nyúl, csak a fű, meg a szex, szóval hát igen, de most ezekről nem beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a nyúl az vagy figyel, vagy fut. És ezt a kettőt nem szokta összekeverni. Gondoljunk magunkra, a saját életünkre. Nagyon sokszor ugye tipródunk, hogy vajon mit is kéne csinálni, hogyan tudnék ebből a helyzetből kibontakozni. Tehát figyelünk, és most már egy élet eltelik, és még mindig csak figyelünk. Soha nem kezdtünk el futni. Tehát soha nem kezdtük el azt, amit tényleg el kellett volna kezdeni. Na, aztán nézzük meg a társadalom másik felét, az meg fut. Fut, már fut 5 éve, 10 éve, fut. Soha nem nézett körül, hova futok, miért kéne futni, ki mondta, hogy fussak, meddig kell futni, és így tovább. Na most, hát ez így nem jó. Tehát a kettőt felváltva kellene talán művelni, figyelni egy adagot, megnézni, hogy hova kell futni, utána az Isten szerelmére elindulni, futni legalább valamit, aztán utána leülni a fenekünkre, és megnézni, hogy hova jutottunk. Tényleg oda futottunk, ahol futni kellett volna, vagy egész máshova futottunk. És aztán megint figyelni egy kicsit, utána megint futni. És a kettőt nem összekeverni. Hadd mutassak egy másik példát erre. Karthauszi szerzetesek írták ezt a rövid néhány mondatot. Teljes lényünkkel ahhoz kell igazodnunk, amit teszünk. Minden pillanatban. Ha megyünk, menjünk. Ha imádkozunk, imádkozzunk. Ha nézünk valamit, nézzük. Ha eszünk, együnk. Ez a titka a teljes, intenzív és gazdag életnek. Hát, ezeket a mondatokat érdemes megfontolni, és utolsó gondolatként még néhány mondatot hadd mondjak arról, hogy hogyan kell akkor dönteni, amikor életünk legfontosabb döntéseit kell meghozni. Az egy kicsit más, mint a többi. Nem biztos, hogy mindig tudjuk, hogy ez lesz életünk legfontosabb döntése, de néha azért tudatában vagyunk ennek. Érdemes erről néhány szót szólni. Az első. Életünk legfontosabb döntéseihez csend és idő kell. Le kell tudni lassulni akkor, amikor életünk legfontosabb döntéseihez érünk, mert különben nem fognak a legjobb megoldások eszünkbe jutni. Daniel Kahneman, gyors és lassú gondolkodás, csak a lassú gondolkodás képes a legjobb megoldásokat az eszünkbe juttatni, mert az ad esélyt arra, hogy távoli dolgokat, Poincaré, összekössünk egymással a saját agyunkban, és valamiféle kreatív megoldással rukkoljunk elő. Jó hírem van, az idő szubjektív. Azaz, vagyis akkor is le tudunk lassulni, ha csak néhány percünk adatot erre a döntésre. Hogyha olyankor ki tudjuk magunkat vonni a környezetünk hatása alól, és be tudunk vonulni saját legmélyebb benső zugainkba, akkor ugyanannyira le tudunk lassulni, mintsem, hogyha lett volna egy hónapunk arra, hogy gondolkodjunk. Jó hír, tehát az idő szubjektív, lélegezzünk egy jó mélyet, már egerekben is kimutatták, hogy azok a neuronok, amelyek a lélegzéssel, a lélegzés beidegzésével összefüggésben vannak, az egér agyának azon régióival vannak közvetlen összekötetésben, amely az egérnek a teljes tudatát tulajdonképpen befolyásolja és determinálja. Hát, hogy emberben így van-e, azt nem tudjuk, de nagy valószínűséggel igen. Tehát lélegezzünk néhány mélyet, és bízzunk abban, hogy le tudunk lassulni kellőképpen életünk legfontosabb döntéseinél. Életünk legfontosabb döntéseihez perspektíva is kell, tehát felülről kell tudnunk ránézni valahogy a saját helyzetünkre, hogy hol vagyunk ott a környezetünk szempontjából. És meg kell tudni látni a saját helyzetünket úgy, mint ahogyan Isten lát meg minket. Na most ehhez néhány mondat kiegészítést azért szeretnék fűzni, mert hogy nagyon sokan úgy képzelik el, hogy Isten valahol fent van, és valami törpeként néz minket itt lent, és így, hát így, ja Istenem, állandóan szánakozik, hogy mik vagyunk, meg hogy vagyunk. Nem. Bent van, a lelkünk legbelső szobájában, és belülről lát minket, és ezt a belső látást, hogyha egy kicsit közelebb kerülünk hozzá, hajlandó kölcsön adni nekünk egy kicsit. Nem azért egy kicsit, mert irigykedik, és hát többet így nem akar adni, vagy nem tudom mi, hanem azért, mert hogyha a teljes látást, ami a világegyetem összességének a teljes látása egyszerre megkapnak, így bam, szétrobbannánk. Tehát az kicsit túlméretezett lenne. Tehát csak annyi látást kapunk meg, amennyire érettek vagyunk éppen. Minél közelebb kerülünk, annál többet. Na most mit ad ez a látás? Három dolgot ad. Az egyik dolog, hogy elmélyíti bennünk a saját magunk legmélyebb benső magjáról alkotott tudatot. Megtaláltatja bennünk azokat a gyönyörűségeket, amelyek ott vannak elrejtve. Megláttatja velünk saját legszebb oldalunkat. A másik, hogy megláttatja azokat a megoldásokat, és ugye ez az ábra is erről szól, amelyek körülöttünk vannak, de nem vesszük észre őket. A legjobb, a legoptimálisabb megoldásokat. És a harmadik, nagyon sok örömet és nagyon sok szeretetet kap ilyen módon az ember. Valahol itt lehet talán válaszolni arra a kérdésre, ami néhány ember, néhány hallgatóban felmerülhetett, amikor azt mondtam, hogy ötször annyi pozitívumot kell adni, mint amennyi negatívumot. De hát miből, professzor úr? Hát miből? Hát ebből. Annyi jön, amennyit egyszerűen fel se tud az ember dolgozni. Képtelen rá, át kell, hogy adja másoknak, és ebből egy life flow, egyfajta életöröm, vagy inkább talán úgy is mondhatnám, hogy öröm élet lesz. Hát ez az öröm élethez kívánok mindenkinek nagyon sok örömöt, most az év hátralévő időszakában, és hát a hétvégén is. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus előadást, nehéz is most szavakat találni. Kérem, hogy akinek kérdése van, az jelentkezzen, és kollégáim viszik a mikrofont, ott mindjárt hátul van is egy. Fantasztikus előadások hangzottak már ebben a teremben, de azt hiszem ez kiemelkedő, a legkiemelkedőbbek közé tartozik. Köszönjük szépen még egyszer professzor úrnak. Tessék,
köszönöm a lehetőséget. Két kérdésem lenne.
Igen.
Az egyik, hogy amikor a hálózat megtalálja az optimális döntést, akkor ez a hálózatkutató tudja-e, hogy mi az? Tehát megfigyeli, de tudja-e, hogy mi a tartalma? Hogy a résztvevők nem feltétlenül tudják, a hálózat tudja, tudja a hálózatkutató. Másik kérdés, hogy miért akarnak a hálózatok optimális döntést hozni? Mi az rajtuk vagy bennük, ami arra készíti őket, hogy optimális döntést hozzanak?
Köszönöm szépen a két kérdést. A hálózatok viselkedését ugye a rendszernek a viselkedésével lehet tulajdonképpen leírni. Az egy nagyon releváns kérdés, ami elhangzott, hogy vajon észre lehet-e venni a rendszer viselkedésén azt, hogy éppen milyen olyan viselkedés formába igazította be magát, amit ő megoldásnak gondol, vagy hát hogyha nincs is tudata, valamilyen módon kikísérletezte ezt a megoldást a különböző megoldások között. Nem mindig tudjuk úgy figyelni, olyan eszközökkel figyelni a rendszert, hogy észrevegyük azt a megoldást, amit ő szeretne. Az én munkacsoportomnak egy része, pontosabban az egyik diákom munkacsoportja, Sőti Csaba munkacsoportja, kis férgeket vizsgál, C. elegans modell rendszer, hogyha valaki hallott róla. Ezek talajférgek, körülbelül 1 mm hosszúak. Nagyon sok mindent meg lehet figyelni egy ilyen férgen. Például az, hogy hogyan mozog, hova megy, és ilyen módon döntéseket is hát lehet bizonyos értelemben vizsgálni egy ilyen féreg esetén is. Azonban Sidney Brenner, aki Nobel-díjat kapott többek közt azért, mert ezt a modern rendszert bevezette a biológiába, egyszer megkérdezte, hogy megkérdezték már ettől a féregtől valaha, hogy szerete operába járni. Tehát nagyon sok releváns kérdés lenne, amelyet egy ilyen rendszernél fel lehetne tenni, de nem jutunk el egyáltalán a kérdés feltételeig is, tehát ezért teljesen jogos volt a kérdés. Nem mindig vesszük észre, nem mindig tudjuk dekódolni a rendszer döntéseiből azt, hogy vajon milyen döntése jutott el, és hát mennyire volt ez a döntés helyes. A döntések kialakulásában, második kérdésre való válaszként, a rendszerek nem egyedül szoktak lenni. Tehát általában populációk vannak, és a populáció különböző tagjai különböző döntésfajtákat próbálnak meg. Az idő és a helyzet is szokta szelektálni, vagy visszajelezni a populációnak azt, hogy a különböző kipróbált döntésekből melyek azok, amelyek beválnak, amelyek sikeresek. Hát ugye rossz helyzetben, vagy rossz esetben ez a túlélésben mutatkozik meg, tehát hosszú távon, hogy ki az, aki hosszabb ideig bírta, rövid esetben pedig adott esetben a szaporodásban, tehát hogy mennyire tud utódokat képezni az adott rendszer tagja, hogyha erre egyáltalán képes. Tehát itt is viszonylag hosszú ideig kell figyelni a rendszert, hogy észrevegyük a válasznak a mienségét.
Köszönjük szépen. Kérjük a következő kérdést.
Ki a gyorsabb? Nagyon érdekes volt az előadásban az, hogy ugye konkrét kísérleteket is említett, amit egereken végeztek meg férgeken, És akkor ugye szeretnénk ezekből levonni
bonyolultabb rendszerekre vonatkozó következtetéseket, ahogy meg is tette. És többször lehetett hallani, hogy az emberekre ilyen vizsgálatokat meg nem lehet végezni. Tehát az egyik közgazdász vagyok, és nyilván a bonyolult, meg én leadership kutatásokkal foglalkozom, tehát a bonyolult döntési mechanizmusok megismerése ugye az a végső cél, ami az én életemben az érdeklődést elkeltett a kutatások iránt. Az egyik kérdésem, hogy mi a korlátja hasonló kutatásoknak, hiszen az ember azt hallja állandóan, hogy az agykutatás, ez a neuroscience, ez azt meg tudja mutatni, hogy mi villog meg, hogyan villog. Tehát ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy van-e erre valami rendszer, hogy milyen típusú jelenségeknél gondolják azt, hogy lehet következtetni bonyolultabb rendszerekre, és mikor van az, amikor úgy gondolják, hogy nem.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ugye az analógia képzés, mert hát tulajdonképpen erről van szó, az egy nagyon veszélyes dolog, nagyon hasznos lehet, nagyon előre mozdíthatja az emberi gondolkodást, de tévútakra vezethet, mert hát ugye azt hihetjük, hogy egy bonyolultabb rendszer is igaz, és különösen a közgazdaságtanát nagyon sok fejreállást mutatott be, hogy amiről azt hittük, hogy mérhető, jósolható, igazolható, az nem mérhető, nem jósolható és nem igazolható. A rendszerek mégis tudnak mutatni néhány általános viselkedés formát, és tulajdonképpen ez a plasztikus merev változás, illetve a magnak a véleményformálói egyetértése, illetve az egész rendszernek a válasza. Ez volt az a kettő az előadásomban, amiről azt állítom, nagyon sok tudományos ténynek az összegzésével, magyar tudományban is megjelent a cikkem, ajánlom figyelmükbe, az internetről letölthető, tehát magyarul is hozzáférhető. Tehát ez a két olyan tény volt, amelyik általánosnak tűnik, akár még az emberi hálózatokra is, vagy az emberi társadalmakra is, a legegyszerűbb biológiai rendszerektől elkezdve. Az összes többinél ez nem biztos. Miért gondolom azt a tényeken kívül, tehát ugye a kétségtelen tényeken kívül, hogy van néhány olyan viselkedés forma, amely általános a természetben? Azért gondolom, mert úgy látszik, hogy a rendszerek, a bonyolult komplex rendszerek attraktoróba, tehát meghatározott csekély, néhány viselkedési formába szoktak szerveződni. Nem 200-ba, nem 2 millióba, hanem 3-ba, 5-be, maximum 10-be. Ez azért rendkívül fontos, mert hogyha nem így lenne, akkor például az emberi társadalmak nem tudtak volna kialakulni, mert nem alakulhattak volna ki szokások. Én most abban bízom, hogy önök közül senki nem rohan ide ki a pulpitusra egy késsel, és szúr engem le, hogy professzor úr, ez az előadás dögunalmas volt, dögöljön maga meg. Ugye, hogyha ez egy általános társadalmi szokás lenne itt most a 21. században, akkor senki nem merre itt az akadémia dísztermében előadni, mert hát nem nulla esélye lenne annak, hogy valakinek nem tetszik a nézők, akkor szépen fogja ki, és ide jön, és leszúr egész egyszerűen. Hát ki az, aki kimerne ide állni? Hát senki. Tehát bizonyos dolgokban bízhatunk, feltételezhetjük, hogy azok a viselkedésformák nem fognak végbe menni egy bizonyos szituációban, más viselkedésformák pedig igen. És még egy kiegészítés, hogy ez tulajdonképpen a tudományos megismerésnek is az alapja, mert hogyha nem lennének néhány viselkedésformába bekényszerítve a rendszerek saját maguk által, saját szerkezetük által, akkor nem lenne reprodukálható kísérlet. Egy darab sem. Márpedig akkor nem lenne tudomány. Tehát igazándiból nagy szerencsénk van nekünk emberiségnek ebből a szempont, a tudománynak mindenképpen, tehát itt most kis közösségünknek az akadémián például, mert hát különben, hogyha nem lennének attraktorok, akkor nem lenne tudományos megismerés. Tehát ez a kettő nagymértékben összefügg, és ez reményt ad. Ez arra ad reményt, hogy vannak általános összefüggések, amelyeket le lehet vonni. Tehát ez összefügg ez a kettő.
Köszönjük szépen. Kérjük következő kérdést. Amíg odaér a mikrofon, hadd kérdezzem meg, hogy ez a lassú demokratikus tanulás ez esetleg mutat nemi különbségeket, tehát lehet, hogy a nők ezért tudnak intuitívan rájönni megoldásokra, vagy ennek semmi köze ehhez.
Nagyon jó a kérdés, én nem vagyok a témának konkrétan már a szociológiai területnek az ismerője. Amikor megpróbáltam átolvasni az erre vonatkozó cikkeket, nem találtam erről. De lehet, hogy van, de én nem olvastam még erről, tehát nincsen válaszom tulajdonképpen.
Köszönöm. Következőként.
Jó, a következő lenne a kérdésem. Az előadás során többször kitért arra, hogy a társadalmi rendszerek, az emberi kapcsolatok és a biológiai rendszerek között mennyi sok párhuzam van, és az egyik fólióján külön ki is emelte, hogy mennyire mások a reakciók, hogyha egy megszokott jelenséggel szembesülünk, vagy egy újja. Most az emberi kapcsolatokban és a társadalmi rendszerekben előfordulhat az, hogy egy megszokott jelenség történik, viszont maga a környezet és az egész rendszert körülvevő feltételek úgy megváltoztak, hogy abban az esetben az egy eredendően rossz döntés. Tehát ha vannak olyan pillanatok, amikor nagy egyetértésben a megszokott módon döntünk rosszul, ilyen esetben a hogy viselkednek a biológiai rendszerek, és mi ennek a végeredménye? Mit lehet ebből a társadalmi rendszerek irányába következtetni?
Köszönöm szépen a kérdést. Én úgy gondolom, hogy ilyenkor a társadalmi rendszerekben valahogy a szenzórium, tehát az érzékelésnek egyfajta zavara áll be. Nem ér el ugyanis a rendszer középpontjába az az információ, hogy a környezet alapvetően megváltozott. Tehát, hogy valami nagyon más van jelenleg, mint ami volt, és ez nagyon más választ igényelne ahhoz képest, mint ami volt. Ez a társadalmi mizinformációra ugye a Hofi Gézának az egyik vicce jutott eszembe, elnézést, hogy a profán hasonlatért, biztos emlékeznek rá legalábbis az idősebbek, ugye a disznókról. Tehát, hogy ugye volt három disznó, de hát ugye a járásban már ez nem elég, hát legyen abból négy, ugye a megyénél hát az nem elég, ugye legyen öt, a központnál meg az se elég, legyen belőle hat. Tehát végül is a három disznó helyett hat disznót jelentettek le, és akkor a központ nagyon bölcsen úgy döntött, hogy hát akkor van ugye hat disznónk, akkor hármat abból exportálunk, a maradék hármat meg megesszük. No, hát körülbelül ilyen döntési zavarok azok, amelyek hát rendkívül rossz beidegződésekhez vezetnek, mert nem jut el egész egyszerűen az információ arról, hogy megváltozott a helyzet oda, ahova el kéne jutni. Ez a biológiai rendszerekben nem így van. Tehát a biológiai rendszereknél nem fagy be a rendszer soha annyira, hála Istennek, azért, mert a fehérjék állandóan stohasztikusan változnak. Tehát ők mindig egy rendkívül nagy mozgásteret. Tehát nincs konformitásra kényszerítő környezet egy biológiai rendszerben annyira, mint amennyire mi sikeresen kitaláltunk saját magunk számára az emberi társadalmakban. Tehát ezt a komfortzónát, ezt a fehérjék nem ismerik. Tehát nincs neki egész egyszerűen.
Köszönjük szépen. Egy kérdés?
Amíg odaérek, hadd reklámozzam egy kicsit az akadémiát és az mta.hu-t, ugyanis pont egy az agyunk éberségi állapotát meghatározó idegsejthálózatot fedeztek föl nemrég akadémiai kutatók, és az az érdekes, hogy úgy tűnik, hogy az egérben és az emberben is nagyon hasonló ez, ezek a Csádi László és társai.
Köszönöm szépen a nagyszerű kiegészítést a nagyszerű munkacsoport eredményéről. Igen.
Köszönjük.
Én arra lennék kíváncsi, hogy ugye most a virtuális közegben élünk, nagyon sokan, főleg a gyerekeknek, mert is vannak kicsi gyerekeim. És volt ez az ábra, hogy a negatív és a pozitív információ terjedése, és tudjuk, hogy a mai gyerekek mennyire ki vannak téve ezekben a közösségben a negatív támadásoknak, hogy ott is látunk esélyt, hogy ez valóban perifériára kerül, aki ezt terjeszti, vagy ez egész máshogy működik egy ilyen virtuális közegben, mint a valóságban?
Köszönöm szépen ezt a kérdést, nagyon jó kérdés. Nem emlékszem olyan vizsgálatra, amelyik ezzel foglalkozott volna. Az a tér, az ábra, amit bemutattam, az azért nem valós, tehát nem szociometriai méréseken alapuló társadalmi hálózatot, hanem virtuális, tehát internetes közösségi hálózatot vizsgált. Tehát tulajdonképpen a megállapítás azért valamennyire igaz ilyen körülmények között is, de nagyon precíz vizsgálatokat bevallom őszintén nem láttam. Tehát 100% biztonsággal nem merném kijelenteni, hogy igaz. Vigyázni kell, igen, tehát ezt tudjuk tenni, igen.
Köszönjük.
Bár ismerem a norvég-olasz-magyar százalékos összehasonlításodat, de megint elszomorodtam rajta. Mit kell ebben csinálni?
Szervezkedni. Szervezkedni a szónak jó értelmében. Tehát próbáljunk meg saját magunk is időt. Tehát egyrészt szakítani azzal, hogy annyira hatékonyak akarjunk lenni, akár csak például a munkahelyünkön. Tehát hogyha tudunk néhány hobbira szánni néhány órát egy héten, az a produktivitásunkat azon a területen, amelyben szeretnénk elérni valamilyen produktivitást, az sokszorosára tudja növelni. Tehát nem hiányzik ez az idő, hanem sokszorosan megtérül. Tehát már fiatal korban is, nagyon sokan például, amikor egyetem után elkezdenek, hát ugye én sok tehetséggel szoktam foglalkozni, vagy találkozni, elkezdenek pályát megalapozni, meg családot megalapozni, meg az életüket megalapozni, meg minden, akkor egy csomó mindent kikapcsolnak az életükből. A hobbikat, a sportot aztán különösen, és így tovább. És ezzel egy rendkívül elszegényedett életpályára állnak rá tulajdonképpen 30 éves korukban, és utána ezt megőrzik. Hát ez borzasztó. Tehát valahogy saját gyerekeinknek, például különösen ebben az életkorban, nagyon is fel kell hívni a figyelmét, hogy amit egyetemista korában csinált, amit középiskolában korában csinált, annak jelentős részét tartsa meg, akkor is, amikor nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert hogy épp hogy segíteni fogja ebben a nehéz helyzetben, és nem gátolni, mert például új megoldásokat tud megszerezni. Igen, jó. Eszembe jutott egy példa, nem akarom az időt húzni.
Köszönjük szépen.
Említette, hogy fehérjék is tudnak tanulni, hogy fehérje rendszerek. Ez érdekesen hangzik, de hogy kell ezt elképzelni, vagy erről hogy jöttek rá, vagy hogy működik ez?
Köszönöm szépen, a nagyon jó kérdést. Röviden próbálok rá válaszolni. Két szintje van a molekuláris jellegű tanulásnak a sejtjeinken belül. Az első szint az a fehérjék szintje. Egyik magyar kutatónk, Tompa Péter is részese volt azoknak a kezdeti kutatásoknak, amelyek több mint 10 évvel ezelőtt tisztázták azt, hogy a fehérjék jelentős része, jelentős százalékában nem rendelkezik szerkezettel, tehát szerkezetmentes. Addig a dogma az volt, 1958-ban, amikor én születtem, akkor született meg az első röntgenkristallográfiás képe a fehérjéknek, és az dogmatizálta azt az állítást, hogy minden fehérjének szerkezete van. Ez egyáltalán nincs így. Az emberi fehérjéknek különösen nincsen szerkezete, az emberi fehérjék közül azoknak, amelyek a jelátételben részt vesznek, különösen-különösen nincsen szerkezete, csak egy központi magja van általában, és a széle nagyon puha, flexibilis. Mi történik? Azt történik, hogy megérkezik a jel, itt van az egyik fehérje, itt van a másik fehérje. Az egyik fehérje hozzátapad a másik fehérjéhez, mert ez a jelátételből következik, és ezzel szerkezetet ad a másik fehérje azon részének, amelyiknek addig nem volt szerkezete. Majd ez a két fehérje disszociál egymástól, mert vége van a jelnek, de az a szerkezet, ami itt kialakult, nem gombolyodik ki azonnal, hanem egy bizonyos idő után. Azaz vagyis, hogyha még egy jel érkezik rövid időn belül, a második ugyanolyan jel, arra való válasz sokkal hamarabb kialakul, mert már kiformálódtak azok a szerkezetek a korábbi válasznál, amelyek ehhez a válaszhoz szükségesek. Molekuláris szinten így tanul a sejt. Azonban van a tanulásnak még egy mechanizmusa, amelyik a DNS háromdimenziós szerkezetében figyelhető meg. Ez a legfontosabb a jelátvitelben. Magyar kutató Nagy László is részese volt Debrecenben, akadémikus társam, azoknak a vizsgálatoknak, amelyek bebizonyították, hogy a transzkripcióért, tehát a gének átíródásáért felelős transzkripciós faktoroknak csak az 5%-a, nagyon kevés százaléka ír át effektíve géneket. A 95%-a ezeknek a fehérjéknek ahhoz kell, hogy a DNS háromdimenziós szerkezetét úgy gombolítsa be, hogy az az átíródás létrejöhessen. No, ezzel rengeteget lehet játszani. Tehát a DNS háromdimenziós szerkezetének az átíródásával rengeteg. Az információk döntő többségét a sejtjeinkben a DNS háromdimenziós szerkezete kódolja, amiről marha kevés információnk van jelenleg. Tehát egy olyan 3-4 éve kezdődött el az erről való információgyűjtés. Köszönöm szépen a kérdést.
Köszönjük szépen.
Volt egy ábra a vállalatokról, és hogy egy CEO mikor sikeres, vagy mikor nem. Engem az érdekelne, hogy például egy vállalatot, ha hálózatként írnánk le, hogyha mondjuk ez egy 20 ezer fős vállalkozás, hogy ez ennek a komplexitása, tehát ez nyilván azt jelenti, hogy a hálózaton belül is lesznek kisebb hálózatok, illetve csoportok, és hogy ilyen helyzetben a hálózatkutatása mit tudunk leírni, és az ilyen hálózaton belüli hálózatok egymásra hatásával mit lehet kezdeni, vagy így az egyén ebbe hol helyezkedik el.
Köszönöm szépen. Több magyar vállalkozás, például a Maven 7, amelyik már amerikai is, vagy a CRX foglalkozik ilyennel. Tehát effektíve Magyarország, hogy mondjam, élenjáró abban, hogy egy vállalat, egy bonyolult vállalat struktúráját hálózatosan átvilágítsa, és a vállalat vezetőinek tanácsokat adjon arra nézvést, hogy mit tudnának esetleg változtatni, vagy kellene változtatni ezen a struktúrán, ahhoz, hogy a vállalat jobban működjön. Kiderül ilyenkor például az, hogy a vállalati átszervezések során még nem kovácsolódott össze az a közösség, aminek össze kellett volna kovácsolódnia. Tehát például akkor a vállalatvezetők tudnak effektív olyan tréningeket végezni, amely az összekovácsolódást tudja segíteni. Vagy kiderül például az, hogy egy vállalati szerkezet, mondjuk egy osztály, vagy egy divízió, vagy egy nem tudom, egy vállalati struktúra, tulajdonképpen nem egy struktúra, hanem kettő. Tehát már rég szét kellett volna választani kettőre, de ez nem történt meg. És ilyenkor súgni lehet a vezetőnek, hogy hát mi történik itt valójában. És az is ki szokott derülni az ilyen elemzéseknél, hogy kik a hálózat, a vállalati hálózat valódi vezetői. Tehát nem azok, akik adott esetben az élen vannak a hierarchiában, hanem akik ilyen szürke eminenciásnak tűnnek, de tulajdonképpen ők azok, akik a hangadók a vállalatban. No, rájuk különösképpen kell figyelni, mert hogyha őket rá lehet venni arra, hogy a vállalat csináljon valamit, akkor az egész vállalat utánuk fog menni. Tehát nem biztos, hogy a valódi vezetőkön keresztül lehet ezt megtenni néhány vállalatnál.
Köszönjük szépen. Megkérhetlek arra, hogy a kutatói pályád mellett ugye fantasztikus munkát végzel a tehetséggondozásban is, sokan biztos ismerik a nézők közül is, de hogy mondanál néhány praktikus információt, hogy a főleg az itt ülő fiatalok, vagy még fiatalabb testvéreik, esetleg ismerőseik hogyan találhatnak rá erre a hálózatra?
A legfontosabb információ az a tehetség.hu, nyilván ékezetek nélkül, de azt hiszem, hogy ha már ékezetekkel ütik be a Google-ba, akkor is megtalálja. Tehát ez a honlap. Ezen a honlapon, az egész Kárpát-medencében, tehát nem csak Magyarországon, hanem a magyar lakta területeken, rengeteg tehetségpont és tehetségközpont található, illetve fedezhető fel, illetve rengeteg olyan konkrét program is, amely a tehetségeket segíti. Nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy az egyik legutolsó ilyen komplex programot, amely sajnos már véget ért, tehát most konkrét példaként, már nyitott példaként ilyen szempontból nem tudom hozni, azt a Tudományos Akadémiával együtt tudtuk megtenni elnök úrral a Magyar Templeton programot. Jó néhányan ülnek most, ahogy láttam itt a sorokban, a sorok között is azon fiatalokból, akik ebben a programban annak idején, ez két éve fejeződött be, részt vettek. Hasonló programok jelenleg is futnak, érdemes ezt a tehetség.hu honlapot megnézni, és igen sok tapasztalatot lehet szerezni. Az Európai Tehetségtanács elnökeként egy 50, ahogy elhangzott, 50 országra kiterjedő, most már lassan többre is, tehetséggondozó hálózatot sikerült megvalósítani, ahol fiataloknak is az együttműködése egyre jobban alakul. Sajnos még erre szponzoráció kevés érkezett, illetve nem sok Európai Uniós, illetve más szintről, de hát viszonylag fiatal a szerveződés, néhány éve kezdtük el, 3 éve, tehát pillanatokon belül úgy érzem, hogy fel fog futni arra a szintre, hogy már minden nap, vagy hamarabb lehet találkozni ezzel a nemzetközi szervezetnek a programjaival is. Tehát körülbelül itt tartunk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönjük. És hát még egyszer nagyon köszönjük ezt a fantasztikus előadást. Azt hiszem, hogy még egy tapsot megérdemel, professzor. Köszönöm. Köszönöm.